2017. február 12-i prédikáció.
Fennállva halljuk azokat az igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található Pál apostolnak második korintusi levelében, a 12. fejezetben, az első 10 versben így. Dicsekednem kell, ha bár nem használ. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt elragadtatott a harmadik égig, hogy testben-e vagy testen kívül, nem tudom, csak Isten tudja. Elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket ember el nem mondhat. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségemmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, több is adatott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék ez el tőlem. De ő azt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, Pál apostol gondolatai soha nem könnyűek, pláne ezek a hosszú és összetett mondatok, amikben próbálja elmondani az ő saját tapasztalatát, hitét, meggyőződését. Amit értünk ezekből a szavakból, hogy egy titokzatos elragadtatásról, egy Isten élményről beszél. Szavak, amikkel leírja, és szavak, amiket igazából nem értünk, és talán nagyon is furcsának tűnnek a mi számunkra. Járt az egekben, látott valamit, hogy testben vagy test nélkül ezt nem tudja, azt mondja, hogy erről nem tud beszélni, és aztán mégis beszél róla. Vajon miért teszi ezt? Ismernünk kell az összefüggést. Az összefüggésekből kiragadva nem hiszem, hogy túlságosan érthetőek Pál apostolnak a gondolatai, mondatai. A korintusi gyülekezetben, akiknek a levelét írja, olyan emberek tűnnek fel, akik nagyon meg vannak győződve a saját igaz hitükben. És abban is nagyon meg vannak győződve, hogy az igaz hitnek mik a kritériumai. Min lehet azt lemérni? És úgy gondolják, hogy az igaz hit az abból fakad, hogy nekik vannak látomásaik, vannak elragadtatás élményeik, hogy kijelentéseket kapnak. Az ő igaz hitük arról szól, hogy neki különleges Isten élményeik vannak, ami a többi ember fölé emeli őket. És csak azok az igaz hitűek, azok a tökéletesek, azok a Krisztus követő emberek, akiknek a hite így nyilvánul meg. Ezekben a jelenségekben nyilvánul meg. Külön vagyok a többieknél. Ezt így tudnánk talán így a 21. században magunk számára lefordítani. Olyan hívő emberekről van szó, akik különbnek tartják magukat a többieknél, mert úgy gondolják, hogy nekik különleges Isten élményük van. És akik nem tudnak így hinni, akik nem tudnak így beszélni, akiknek nincsenek ilyen élményei, akik nem tudnak így látni, azok nem igaz hívők. Kedves testvéreim, a kereszténységnek a legriasztóbb, vagy talán legvisszataszítóbb, így is mondhatnánk, tulajdonsága a képmutatás és a gő. képmutatás és a bőd. Attól visszataszító, hogy sokszor nem is nyilvánvaló, hanem különböző rejtett formákban ölt alakot, és jelenik meg köztünk, vagy bennünk, vagy körülöttünk. Miből fakad ez? Miből fakad a képmutatás és a gőg sokszor rejtett formában? Arról, hogy azt gondoljuk, hogy a kereszténység egy életeszmény. Valami fantasztikus, ember fölötti, csodálatos életeszmény, ami nagyon vonzó, amit nagyon jó lenne élni, de mégis egy olyan életeszmény, amit úgy érzünk, hogy soha igazából nem érünk el. De ugyanakkor erőnk minden megfeszítésével arra igyekszünk, hogy mégis elérjük, hogy mégis megvalósítsuk. És amikor ez nem sikerül, akkor egyre elkeseredettebben próbálunk úgy tenni, mintha mégis elértük volna. Azt hiszem, ez a csapda. És talán ez a keresztény hit félreértésének a csapdája. Magunkra erőltetünk egy életformát. Magunkra erőltetünk szavakat. Olyan életformát és olyan szavakat, amelyek úgy gondoljuk, hogy bizonyítják azt, hogy megfelelő keresztény vagyok. Hogyha így beszélek, és egy ilyen életet mutatok, ami igazából nem megy nekem, vagy talán idegen, akkor igazán megfelelő keresztény leszek, akkor elismertségre tehetek szert. És hogy ezt igazolni lehessen, annál jobb, minél többen mondják ugyanezeket a szavakat, és próbálják ugyanezt az életformát gyakorolni. Így hát megköveteljük a hozzánk tartozóktól is. Ragadós, egyre nagyobb a csapda, amiben vergődünk, amiben a korintusi keresztények is vergődtek. És nyilván, ha nem azt élhetem meg, aki vagyok, nem lehetek olyan, amilyen vagyok, hanem egy életeszményt kell megvalósítanom, akkor félek a valódi érzéseimtől. Főleg esetleg a sötét gondolataimtól. És mivel félek a valódi érzéseimtől, ezért igyekszem azt elfedni, vagy elfojtani. Mi a legjobb módszer arra, hogy elfojtsam az érzéseimet, vagy akár másokét is? Egy jól irányzott ige a Bibliából. Nem jól érzed, mert a Biblia azt mondja, hogy. Aztán, ha találkozunk a másik életében megjelenő fájdalommal, vagy a másik életében megjelenő következetlenségekkel, vagy olyan jelenségekkel, amelyektől magunk is félünk, akkor nem merünk ebbe belemenni, hanem megint csak jöhet az ige, a jól irányzott bibliai gondolat, bibliai mondat. Mindehhez persze a gőgre is szükség van, hogy azt érezhessük, hogy a mi életformán a megfelelő, és hogy másoknak is ezt követnie kell. Ezt kell éreznünk, mert akkor van, azt gondoljuk, létjogosultsága a mi kereszténységünknek. Ha mi lehetünk az emberek tanítója, ha mi lehetünk a társadalom tanítója, ha mi lehetünk az erkölcsök őre. Ennek a jelenségnek az utóbbi napokban egy nagyon megdöbbentő példájára akadtam. Sándor Máriának hívják azt a nővért, aki kiállta az egészségügyben a nyomorúságokkal szemben, illetve hát azért küzdött, hogy jobb egészségügyi ellátás lehessen, és sok társadalmi szerepet vállalt, és elkeseredett. Elkövetett egy öngyilkossági kísérletet. És igazából az a megdöbbentő, hogy milyen reakciók érkeztek erre. Egy keresztény blokk egy ilyen felirattal készített egy írást, hogy a fekete ruhás nővér csalódása. Mert hogy Mária elkeseredésében azt írta, hogy csalódott az emberekben, azt hitt, hogy az emberek jók, és rájött arra, hogy nem. Ez egy elkeseredett mondat. A keresztény blokk szerzője Viszont ezt a mondatot arra használja ki, hogy hát persze. Mária csalódott az ember képében. Abban az ember képben, hogy az ember jó, de hát mi keresztények tudjuk, hogy az emberek bűnösek. Ha ő is ezt tudta volna, akkor nem csalódott volna. Kellett neki így gondolkodnia. Ez a következmény. Elég érzéketlen megközelítés. Ennek a másik oldala egy világi blogban pedig arról szólt, hogy a szerző felindulva arról írt, hogy ezért mindnyájan hibásak vagyunk. Mert egyedül hagytuk. Mert egyedül maradt a küzdelmében. Nem törődtünk vele. Mi vagyunk a hibások. Egy morális hangot üt meg. Bűntudatot kelt. Ön tényleg így van. És egy harmadik keresztény blog, ami el kell mondjam, hogy hozzám igazán közel áll, semmi más nem tett, mint felrakott egy imádságot Sándor Máriáért. Egy imádságot a kétségbeesett emberért. Azt gondolom, testvéreim, hogy ez a bőg nélküli hozzáállás. Mind a kettő, a másikban van valami bőg. Mi keresztények kioktatjuk, hogy hogyan is kell gondolkodni egy kétségbeesett embernek, mitől ment félre az élete, vagy a másik oldalról, világi oldalról pedig morálisan elkezdünk bűntudatot kelteni. Van egy harmadik út, az imádság útja. Pál apostol erre felé akarja terelni a korintusiakat, és erre akar, azt hiszem, minket is terelni. Pál apostol ezekkel a lelki emberekkel küzd, akik okosak, vonzóak, becsületesek, hívők. Azt mondja az apostol, hogy ő most kényszer alatt dicsekszik. Kényszer alatt dicsekszik. Tulajdonképpen kigúnyolja a dicsekvést. És annyira vigyáz arra, hogy bele ne bonyolódjon ebbe a dologba, hogy egyes szám harmadik személyben beszél saját magáról. Eltávolítja saját magát magától. Igen, ezt ő élte át, de amit ő átélt, az nem mérce mások számára. Az ő útja, az ő élménye nem mérce mások számára. Sőt, még a maga számára sem. Ezek ritka fontos pillanatok, de ezekről igazából nem lehet beszélni. Ezek nem általánosságok, hanem egyéni, egyedi, személyes megtapasztalások. Az Isten élményeink, az Istennel való tapasztalataink mind ilyenek. Retorikai fogás itt, amikor arról beszél, hogy én is tudnék, de nem ez a lényeg. Én is tudnék dicsekedni, de nem fogok. Hanem valami más. És elkezd beszélni arról, hogy mi segített őt hozzá ahhoz, hogy ne legyen gőgös, hogy ne legyen képmutató, hogy aztán ő imádkozni tudjon és neki oktatni. És ez pedig az erőtlenség. Azt mondja az apostol, hogy tövis adatott a testembe. Vagy talán másképp is fordíthatnánk a görögben, hogy a sátán az arcomba csapott. A sátán megalázott engem a betegséggel. És ez a betegség kísértést is lehet a számomra, hogy kétségbe esse. És talán ez a tövis, a betegségen túl, ez az arcába csapás lehetett az a sok-sok támadás, amit el kellett szenvednie a korintusiaktól. Ez a tüske a külső és belső ellenfele nagy hadserege. Átéli a kudarcot az apostol. A betegséggel szemben, a közösséggel szemben, és szenved ettől. És mindez a szenvedés, és ennek az erőtlenségnek a megtapasztalása imádságba torkolik. Azt olvassuk, hogy háromszor is imádkoztam, hogy vegye el tőlem ezt a tüskét. Vegye el tőlem ezt a szenvedést. És arról szól, hogy nem vett el. Úgy, ahogy az apostol kérte, úgy, ahogy az apostol szerette volna, úgy tűnik, hogy Isten nem hallgatja meg az ő imáját. De csodálatos módon valamit ebben az imában megért, és amit megért, ezt Istentől való válasznak érzi és tulajdonítja. Ez pedig így hangzik, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér el a céljához. Ez sem egy könnyű mondat, de annak az embernek a mondata, aki megtapasztalja azt, hogy imádkozik valamiért, amit nagyon szeretne, ami nagyon jogos lenne, amit igazából elvárhatna az Istentől, mégsem kapja meg, és mégsem szakad el Istentől, hanem valami olyan tapasztalata tesz szert, ami mindennél fontosabb és mindennél erősebb. Megtapasztalja azt, hogy a saját tehetetlenségén keresztül vezet az út Istenhez. Hogy vállalhatom, vállalnom kell a kudarcomat. Hogy arról szól minden, hogy Istennek adom oda magamat. Hogy megadom magam Istennek. És akkor a kudarc nem kell, hogy önvád legyen. Nem kell magamat ártatlannak sem tartanom, mert hogyha ártatlannak akarom mindenáron vallani magam, elveszítem az érzékenységemet. És nincs is szükség arra, hogy elfojtsam a vétkeimet. Nem kell, hogy farizeus legyek. Lehetőségem van arra, hogy bizalmamat az Istenbe vessem. Küzdelem a vétkekkel, elkeseredés nélkül. Mélypont, tehetetlenség, és éppen ezen a ponton az erőnek a megtapasztalása. Csak ebben a helyzetben. Ebben a helyzetben döbbenek rá, hogy az Isten irgalmára szorulok. És az Isten irgalmára szoruló ember nem lesz kioktató, nem lesz bűnös. Az Isten irgalmára szoruló ember irgalmas ember lesz. Mert tudja, hogy ő is abból él, és tudja, hogy a másik is. Nincs szükségünk arra, hogy bárkit is a világon kioktassunk. Nincs szükségünk arra, hogy bárkinek fölébe kerekedjünk. Hanem arról beszélhetünk, hogy mi magunk is irgalomból élünk, és ezzel az irgalommal tudunk a többiek felé fordulni. Bevállalható a gyengeség. Bevállalható a kudarc. És ettől nem gyengék leszünk, hanem erősek. Az én erőm erőtlenség által jut el a céljához. Ezt tapasztalja meg Pál apostol, és ezt az Isten tapasztalatot kívánom saját magunknak is, ennek az irgalomnak a megélését, megtapasztalását és továbbadását. Amen.